Aktuális műsorunk keretén belül Botos Katalin a Fenntarthatóságról felelősen című konferencián megtartott előadását hallják.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt előadhatok, és hogyha a tisztelt hallgatóság ismétléseket fog találni, az nem véletlen. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon kialakult egy intézményeket, sőt korosztályokat átívelő kör, amelyben az emberek egyformán gondolkodnak. Ugyan Laura nővér kemény közgazdaságról beszél, de én egyáltalán nem csak a kemény közgazdaságot, hanem általában véve az interdisziplinálisan közelítve a sokféle fajtáját a tudományoknak szeretném ebbe az előadásba is egy kicsit érzékeltetni, hogy összetartoznak. És azt is elmondhatom, hogy amit itt látnak, ezt a kis bevezető lapot, ez egy korábbi előadásomnak a fedőlapja volt, amelyet egy fenntarthatósági konferencián tartottam itt Budapesten, tartalmában egy kicsit változtattam erre a mostani előadás céljaira, de hát ez mutatja, hogy ebben a témában rendszeresen utazom. Kezdjük egy kicsit, és itt mindjárt látszik, hogy nem kicsit a bölcsészes megközelítéssel kezdem, hogy fenntartható-e valóban a világ, és hogy etikus magatartásra, önmérséklete lenne szükség, hiszen, mint ahogy az előző előadásokból nyilván hallották, láttuk a lábnyomokat, túlterheljük a földet, föld népei, ahhoz, hogy mindenki egy $3 többlethez jusson, az 15 planétára lenne szükség. De $3 nem egy olyan őrületes nagy összeg, ugye? Én is mindig angolból fordítok, és angolul olvasok, már lassan nem tudni magyar, tehát ezért a négy ú a magyar társadalom az azért alakult így ki, illetve a mai világ társadalmában, mert unsustainable, unfair, unstable, unhappy. Ugye ez a négy angol szó, ami fenntarthatatlan, nem fair, bizonytalan, boldogtalan. Társadalomban élünk, túlfogyasztunk, a cukorbetegek aránya mindenütt rettentő magas, mindjárt jelentem én is. Angol életszínvonalhoz 3 föld kellene, amerikaihoz 5, most így hirtelennyivel. Unhappy, többféle ilyen viszonyítást látunk itt, ezek mind összeolvasgattam különböző megközelítésű szerzőktől. Az angol száz országokban minden negyedik ember mentális valamilyen betegségbe szenved, tehát unhappy szegény, ugye boldogtalan. És azt hiszem, hogy ez Magyarországon is szépen kimutatható lenne, valakinek volna erre egy kis ideje elvégezni. Az unfairségről majdnem elhoztam magammal Stiglitznek, aki talán hallotta Joseph Stiglitz nevét. Legutóbbi könyve az a The Price of Inequality, vagyis hogy az egyenlőtlenségek ára, vagyis következménye és jelensége a mai amerikai társadalomban elsősorban, de világméretekben is. Még frissebb adatok is vannak, mint amik itt szerepelnek, hogy a vagyontöblet 80% az 1%-hoz csoportosult. Jelentem önöknek, hogy a válság kezdete óta a 100%-a az 1%-hoz csoportosult. Annak, ami növekedés bekövetkezett, és a társadalom többi része elszegényedett ahhoz képest, mint amilyen helyzetben volt. Nem tudom, nem ismerős önöknek, ez egy tiszta Amerika, nem? Magyarországon is egy csomó ilyen jelenséget látunk, van a differenciálódásra utal, ami az unfair jelzőt ugye kivívja magának. Ami megint egy érdekes dolog, hogy unstable, ugye bizonytalanná vált a világ, az lehet, hogy sokkal hatékonyabb, és lehet, hogy ezzel el is tudunk érni, és ki tudunk mutatni egy magas GDP százalékot, vagy egy magas növekedési százalékot, GDP növekedést, csak éppen az a baj, hogy egyénileg mindjárt oda visszakanyarodhatunk az unhappy-séghez, tehát az emberek vérhetetlenül bizonytalanok lettek. A maguk a gazdasági folyamatokban is rettentő nagy a volatilitás, a fluktuáció, tehát egy csomó bizonytalanság. Mondhatom tehát azt, hogy hát nem egyértelműen úgy fejlődött a világ, hogy azt mondjuk, hogy akkor ez így rendben van ezen, csak erre előre tovább. És ebből fakad, hogy mivel ilyen mértékben más világban élünk, meg kell újítanunk magát, a közgazdaságtudományt is. Talán egy kicsit nagyképűnek hangzik itt most, ezen a szombati délutánon, de én azt gondolom, hogy nem szabad már ugyanazt a közgazdaságtan tanítanunk pontosan, amit korábban, nem azért, mert az nem igaz, ceteris paribus igaz lehet, tehát azt mondhatjuk, a feltételek nem változtak volna bizonyos területeken, ha tényleg olyan lenne a verseny, és tényleg olyan a szabad belépés, és tényleg olyan informált lenne mindenki, de ez mind nem igaz. Tehát következésképpen, mivel hogy nem állnak fenn a korábbi feltételek, ezért egy újfajta megközelítésre van szükség. Mindenki, aki közgazdasággal életében valaha hát idősebb korosztály, ugye foglalkozott, tanulta, azt tudja, hogy a munkatőke föld, ezt tanultuk, hogy ez a három termelési tényezőnek a kombinációjából lesz a termék, amit termelünk. Én pedig azt mondom, és nem csak én mondom, mindjárt látni fogják, természetesen, hogy nagyon sok okos ember gondolkodik, hála Istennek már így, de nem elég, hogy nem csak a tőke, és az a mindenki valami Zsozsót ért. Jó esetben megérti azt, a gépek meg a berendezések, tehát maga a termelőeszközök, esetleg szoftver, hardware, ezek is ugye hozzátartoznak, tehát valamilyen módon a vállalat vagyona is ugye tőke, de nem csak ez a tőke, tehát semmiképpen csak a pénztőke, és semmiképpen nem csak a vállalatnak, a magának a vállalatnak a tőkeje, hanem tőke az ember, és tőke a természet is. Ugyanis semmi nem áll már úgy rendelkezésre, mint amikor elkezdődött ez az egész folyamat. Tehát mondhatom évezredek óta, de az elmúlt két évszázadban, amit a kapitalizmus nagyot fejlődött, azóta egyértelműen az volt, hogy míg a majom leszette a fáról a banánt, és megette, és a gyerek meg csak úgy született, sose fogom elfelejteni, kedves barátaim, én sokat foglalkozom mostanában a nyugdíjrendszer és a demográfiai folyamatok alakulásával, azt nekik figyelmébe ajánlom ilyen irányú tevékenységemet, és azért nem csak az én miattam, sőt egyáltalán nem én miattam, hanem a dolog önmagáért miatt, ami azt jelenti, hogy ma már gyakorlatilag, de erre még az előadás is ki fog térni, nem olyan egyszerű, hogy gyerek legyen. Annak idején, mikor Adenauer kancellárral beszélgettek arról, hogy kellene nem csak öregek járadékát, hanem ifjúsági járadékot is csinálni, vagyis beszedni minden termelőtől a pénzt az öregkori járadékra, meg szétosztani azoknak, akinek gyereket nevelnek. Milyen jó gondolat? Azt mondta Adenauer, miért ez egy újabb adójellegű teher lenne? Azt mondta, hát am meg minek? Kinderbe kommen die Leute sowieso. Gyerekük úgy is lesz az embereknek. Hát ez az, ami megváltozott. Ez az, ami nagyon megváltozott, ha megnézik a statisztika adatait. Én legszívesebben erről tartottam volna előadást, mert ebbe vagyok most éjjel-nappal benne, hogy mutassam, hogy a termékenységi ráta hogy zuhant Magyarországon, hogy milyen mértékben veszélyezteti ez a jövő generációt, és hogyha egyszer fenntarthatóságról beszélünk, egyik legfontosabb tényező a fenntarthatóságnak. De ugyanígy, amit többet nyilván hallottak erről az előzőben Kerekes professzor, nagyon jó ismert, sokszor futunk össze vele az életbe, a fenntarthatóságról, a természeti tőke vonatkozásában is. Tehát én úgy gondolom, hogy a természeti tőke, az emberi tőke és a reál tőke, melyek mögött, mindegyik mögött kéne, hogy legyen pénzügyi tőke, ezeknek osztozkodniuk kellene a jövedelemnek az eredményén. Ugye ez racionálisnak tűnik. Hát először is a természetnek nincs érdekképviselője. Mert nem gondoljuk, hogy Dubaj lenne, ugye? És nem gondoljuk, hogy ő a lehető leghatékonyabb, legcélszerűbben használná fel azokat a jövedelmeket, amelyhez hozzájön. Azonban a természet ugyan szót kért magának az olajárobbanással, aminek következtében az olajországok így jövedelmekhez jutott, csak nem biztos, hogy arra használnak, amire kellene. A 70-es években ugye kitört az olajárobbanás, ami elvezetett végül is egy hatalmas világgazdasági korszakváltáshoz, Bognár akadémikus, akinek még mond valamit eleve, ez így fogalmazta, és ez nagy igaz, nagy igazság, és ugyanebben az időben meghallottam, hogy már délelőtt folyamán felemlítették, ez Fritz Schumachert, aki nem azonos az autóversenyzővel, hanem egy nagy gondolkodó közgazdász, akinek a könyve, amikor megjelent a 100 legbefolyásosabb könyv között tartatott számon, és azt hiszem, hogy ő az egyik úttörője volt ennek a gondolkodásmódnak, hogy bocsánat, a természet is tőke. Tehát olyan érdekes, hogy egyszerre van 73-ban az olajárobbanás, és egyszerre van a dollár második leértékelése, és a könyvnek a megjelenése. Tehát azért egyes tudósok, bocsánat, ilyen szobatudósok is, mint mondjuk jó magam, hogy alapvetően az irodalomra és az ilyen másodlagos információkra alapvetően arra támaszkodva igyekszem megokosodni, azok is tudnak úgy lépést tartani ám, hogy amit éppen mondok, aznap van. Erre csak egy példát mondok, tisztelt barátaim, amikor a Szegedi Egyetemen a diákjaimnak, Pihád és diákjaimnak meghívtam egy professzort, aki a pénzügyi rendszer fenntarthatós, világméretű fenntarthatóságáról beszélt, és mondtuk a világméretű eladósodásnak milyen következményei vannak, stb. Erre az egyik hallgató, aki ugye a laptopján, ugye, egy laptop, nélkül nem tudunk létezni, figyelte a nem tudom mit figyelt, de mi is azt mondja, éppen most nyújtja be Magyarország. Épp abban a pillanatban volt, jelent meg az internet, hogy Magyarország benyújtotta a IMF-hez akkor egy készenléti hiteli kérelmét, mivel hogy olyan emlékszünk rá a válság, mert úgy mondták, aztán tudja, hogy fenne mi az igazság, nem menjünk bele. Lényeg az, hogy hogy akkor az ország olyan helyzetben volt, hogy erre úgymond szüksége volt. Tehát ez a fenntarthatóság a tudományos oldalra közelítve meg az élet nagyon találkozott. Volna időm rá, elmondanám még azt is, de nagyon gyorsan elhadarom, hogy amikor beléptünk az IMF-be 81-be, akkor is jött a szovjet követségtől hozzám az amerikai első titkár, és mondta, Katika, nincs valami ányágod az IMF-ről, és mondtam neki, hogy ördögöd van, hogy tudod véletlenül, hogy van, de nem titkos, úgyhogy oda tudom adni. És odaadtam neki vissza, nem tudtam, hogy ilyen aktuális lesz. Én meg nem mondtam neki, hogy én se, de ez mutatta, hogy azok, akik a dolgokat intézzék meg a tudomány, egymással lépést tartott. Most itt azt írtam le, nem érünk rá belemenni, hogy erre a válságra a gazdaságpolitika egy kicsit falsul reagált, mert kitört a monetarizmus, olybá tekintették, hogy a végben menő inflációt a monetarizmussal lehet leszorítani, ez lenne az igazi közgazdasági teret, amelyre nagyon szívesen rendelkezésre állnék, csak nem itt most, hogy elmondjam, hogy ez miért egy rossz válasz volt. Egy generál szó, egy generál válasz, nem is az volt az ok, tehát az okra nem adott válaszok. Az ok éppen többek között, pontosan a természeti tőke, alul értékelése, és annak a helytelen figyelembe vétele a gazdálkodásba. De ezzel a válsággal, ami ekkor kialakult, ezzel véget is ért az a úgynevezett fordi gazdaság növekedés, amikor még lépésről lépésre haladtak, mint a lépegető exkavátor, a profit és a bér. És ez volt az az aranykor, ezüstkor, aranykor a gazdaságban, a II. Világháború után, amikor tényleg Európa, Amerika, tehát az OECD országok gyönyörűen fejlődtek, de ettől kezdve, miután sokan eladósodtak, harc lett a fizetőképes keresleti országon belül is, és az országok között is, létrejött aztán a washingtoni konszenzus, amelyel, tudják, 90-es évek elején, amikor ezt a think tankek, nem tudok, mondom már magyarul, tehát az ilyen agytöröztök kiötölték Amerikába, hogy mindent liberalizálni, privatizálni és deregulálni kell, és ez az, amiről az előző előadásban Tóth Józsitól hallottuk a nagyon is konkrét, gyakorlatos példát, hogy hogy hat a gazdaságra. Beléptek milliárddal mérhető számban a nemzetközi, ha így veszük, nemzetközi munkaerőpiacra a munkavállalók. Hát ez teljesen megváltoztatja minden piacnak a feltételeit, hiszen hogyha egy piacra vadonatújonnan nagyon gyors idő alatt belép munkaerőt kínáló tömeg, hát az persze, hogy leviszi a béreket. Tehát ez a közgazdaság alaptörvényeiből fakad. Most más kérdés, hogy vajon ez a igen gyors dereguláció, igen gyors liberalizáció, vajon így, ahogy történt ez, így okos-e, illetve, hogy lekövethető aztán a fejlett országok által, ez egy külön téma lenne. Az is egy nagyon-nagyon fontos jelenség, amire az előbb utaltam, mint Stiglitz is utalt, hogy rettenetesen nő a jövedelem elosztás aránytalansága a bér és a profit között, sőt, mi több, a profitnak egy nagyon nagy része egyrészt oda áramlik, másrészt nem áramlik vissza a termelő szektorba, a financiális szektorba áramlik. Ettől a pénzügyi szektor, hát ugye ezt mi magyarok is megtapasztaltuk, nem megvan részletekben, de elég ugye ez a devizahitelezés körüli cirkuszra gondolni. Tehát a szektor pénzt csinált, valahol rengeteg pénz van a világban, mennyi pénz és mind a másé, ezt a nőkre szokták mondani régebben, férfiak, de van pénz, csak nem nekünk, ugye? Illetve ha nekünk, akkor később rájövök, hogy hű de kár volt azt magunkhoz venni, mert ezzel egy ilyen adós rabszolgaságba kerülünk, csak teherünk, és mindig ugyanannyi ugye, adott esetben a hitelünk. Tehát ez egy új jelenség, hogy az aránytalansága a bérek és a profitok között, a profitokon belül is a pénzügyi profitokra megy. Nekem megdöbbentő volt, amikor azt hallottam, hogy a Siemensnek a tevékenységében a pénzügyi tevékenységből eredő jövedelem a vállalati koncernben nagyobb, mint az alaptevékenységéből eredő. Ez nyilván semmiből nem lehet semmit csinálni, magyar közmondás erre nem mondok, de gondolja mindenki, ahogy akar. Tehát azzal bizony nem lehet tojást festeni. Tehát az nem igaz, hogy a semmiből lehet pénzt teremteni. Tehát valahogy úgy van ez, hogy József Attila mondta, hogy ki felhőt elád az egen, a földön telketvez belőle. Aki nagyon gyorsan kiszáll a csinált profitból, akkor megragad egy reálgazdasági elemet. Az akkor már az övé. Azt a többi, hogy annak majd mit fog érni, amilyen van a pénz, meg a kötvény, a részvény, akár le fog értékelni, az őt már nem érdekli, ő már ipi csapacs helyén van. Tehát ezért mondom, hogy ezek a folyamatok, a feltételeket már megváltoztatták, a gondolkodásmódunk nem eléggé gyorsan igazodik hozzá. Holott, ahogy mondtam, már megfelelő időben voltak, akik felhívták rá figyelmet, és ezért az előadásom egy picit bővebben, hát nem hosszú időre sajnos nincsen, kitérek Schumacherre, aki ezennek gondoltunk, a pionírja volt. És nagyon örülök, hogy itt ezen a helyen beszélhetek róla, mert nagyon kevesen, ezt viszonylag kevesen tudják róla. Aki elolvassa a Kicsi szép könyvének a bevezetőjét, ami nem túl jó bevezető, de azért az életéről ad információt, az megtudhatja azt, amit én most mondok, és amit én nagyon fontosnak tartok ebben az épületben elmondani. Ugyanis ő egy nagyon okos közgazdász volt, nem szabad belemennem a részletekben, elszaladok az idővel. Nagyon, nagyon okos volt, német származású volt, Heisenbergnek a sógora volt, csak úgy mondjam a köröket, amiben forgott, ugye, és ő találta fel a Bretton Woods-i egyezménybe az angol javaslatot. Tehát ami angol javaslat volt, az szó szerint az ő javaslata volt, tehát egy zseniális okos pasi volt. Nem tüntették ugyan fel, nyilván fura lett volna feltüntetni, hogy egy német akkori időben, 44-ben egy német találja ki az angol javaslatot, ugye. De az ő javaslata volt, nem az nyert, az amerikai nyert. Utána ő a német kormánynál kapott állásokat, és többek között a német szénbányáknál is főtanácsadó lett, majd aztán külföldre is kiküldték, és a fejlődő országba, Burmába felfedezte magának a buddhista közgazdaságtant, hogy hú, de mennyire más a világ, mint Angliában, meg Németországban, a fejlődő világban, ahogy az gyönyörű rajzaidban, ábráidból, a térképekből láthattuk, hogy mennyire, mennyi ember van, és milyen kicsiből élnek, és milyen keveset fogyasztanak ahhoz képest, mint amit mi fogyasztunk. Hirtelen rádöbbent a dolgok végességére, és ezzel a buddhista gondolkodásmódnak is egyfajta szemléletére, amire a Közgáz Egyetemen a Zsolnai Laci, ugye ennek a nagy atyamester, Rózsai László, a buddhista közgazdaságtannak, de aztán nem állt meg ennél, ezért mondtam, hogy örülök, hogy most ezt ma itt önöknek elmondhatom, mert azt mondta, azt olvastam az életrajzába, hogy a 70-es években ő tett egy olyan nyilatkozatot, hogy megdöbbentő sok hasonlóságot találok gondolataim és bizonyos római főpapok gondolatai között. Ez nem más volt, mint 23. János pápa Mater et Magistra enciklikája, amely megdöbbentően aktuális mai napság is idevágó írásaimat szíveskedjenek esetleg elolvasni a valóságba, elég most meg egy, előtte meg a magyar szemlébe. Ez most a reklám helye volt, csak mondom, hogy érdemes elolvasni, hogy egy akkori időszakban, tehát a 60-as évek elején, a II. Vatikáni zsinat idején, egyes római főpapok olyan világosan gondolkoztak a világ és ezen belül a gazdaság dolgairól, hogy Schumacherre oly hatással voltak, hogy részben ennek, majd aztán a további elméleti tanulmányának következtében katalizált. Csak mondom. És ez egy nagyon érdekes dolog. Ebben az időszakban volt még egy másik fontos, aki nekünk a mi témánkhoz fontos, bár erről sajnos nincs ilyen információm, ilyen jellegű. Egy kicsit pesszimista volt a Georgescu Rogen, Nikolája Georgescu Rogen, nem tudom, valaki ismeri, hallotta, hát igen. Tehát tőled el is várom, Laura. Igen, aki az ökológiai hatásokkal foglalkozott, és a termodinamikai közgazdaságtannak az atya, aki bemutatta, hogy a világ nem abba fog belehalni, hogy kevés a nyersanyag meg energiahordozó, hanem abba, hogy összeszennyezi a világot. Mert az energiát felhasználja, és használhatatlan, megmarad az energia, csak átalakul használhatatlanná munkavállásra. Másik nagyon fontos, tehát ő akkor már leszögezte, hogy kérem a természet, tehát Schumacher, Rogen is, leszögezték, a természet az tőke. Nem lehet csak úgy büntetlenül felélni. Vannak megújított és meg nem újítottuk, ha nem megújítottuk, hogy ki kell találni. Másik nagyon fontos mondani valója volt, hogy olyan technológiákat kellene a fejlődő országok felé például exportálni, de most már elgondolkodhatunk, nagyon érdekes ott Tóth Józsi előadása, mert ugye el kell gondolkozni az, hogy az ember, mint vállalkozó, van-e választási lehetősége bizonyos szerény határok között, még most is van, és pedig olyasmi, hogy a munkaigényes technológiát preferálja, vagy ha ugyanazzal lehet megoldani, hogy foglalkoztatás is, de ugyanolyan jó terméket álltok el. Tehát nincs az a, bocsánat, hogy ilyet mondok ebbe a szobába, hogy nincs az Atya Úristen, hogy vállalkozott arra át, hogy nem egy direkt veszteségeset csináljon, hogyha neki a sok munkaerő foglalkoztatása rossz, de ha jó terméket tud vele előállítani, és nem nagy a ráfizetés a járulékok és egyébek miatt, a tőke munka érték arányának, ez is egy jó kis közgazdasági alaptétel, az elromlása miatt napjainkban. Miért romlott el a tőke munka érték aránya? Azért, mert relatíve olcsóvá vált a finanszírozás. Tehát amikor nulla infláció és borzasztó alacsony adott a Nemzeti Bank hiteleket, mondjuk nálunk az amerikaiaknál pláne, akkor a bolond az, aki nem váltja ki a munkaerőt. mert a munkaerő még követel, meg még járulék is fizetés van, és van utána, igaz, hogy nálunk alacsonyabbak a bérek, de hát egy adott versenyhelyzetben minden plusz az baj, és minden, amit meg tudnak spórolni, az jó. Ajánlom figyelmükbe még Kopácsi Sándornak a könyvét, Új közgazdaságtanról egy pár éve jelent meg. Sok minden van benne, de vannak nagyon értékes gondolatok is, és többek között ez, hogy minden munka jobb, mint a semmi munka. Mert akkor sem élhet egy demokrácia, úgyhogy legébb fegyverezze az elesetteket. Az biztos, hogy az embereknek a munkára fogása a segély fejében az egy nagyon helyes intézkedés. A Schumachernek a hatása mai napig tovább él, működnek azok az alapítványok és intézmények, amik az ő gondolatait tükrözik, csak példaképpen idézem, szó volt már az előbb az ILO-ról, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetről, annak a legutóbbi jelentését, 14-15-ös jelentését olvastam, a Social Protection-ről, tehát hogy a társadalmilag, hogy védjük az embereket, és azt mondta, hogy igen, Indiában van egy úgynevezett Mahatma Gandhi alapítvány, amely alapítvány több 100 millió ember számára biztosít munkalehetőséget azokban az évszakokban, amikor semmiképpen nem tudnak maguknak piacon valami munkát találni. Tehát igenis a közmunka az egy nagyon helyes, és ilyen alapítványok, ezek őtőle eredeztethetőek. Aztán egy csomó könyv jelent meg, amely mind a kicsi szép példájára volt ilyen, a kicsi nyereséges, ezt felírt, ezt egy Lovins nevezetű házaspár írja, amely a felhasználó méreteihez igazított energiatermelést mutatja be. Tudják, sok kis energiatermelővel is el lehet érni, és egy nagy probléma az, hogy mi minden tese ráálltunk, bocsánat, az orosz gázra, és elfeledkeztünk arról, hogy lehetne ám otthon helyi kisebb erőműveket vidéken kukoricaszára is fűteni. Tényleg nem akarok visszamenni én az időkerekén, de azt tudom mondani, hogy túl előre szaladtunk, és ezzel bejátszottuk magunkat abba a függő helyzetben, be ugye most vagyunk. Aztán egy másik könyv jelent meg, aminek az a címe, hogy a kicsi lehetséges, mert egy biodízel, az energia vonatkozásban függetlenné tett egy kisváros Kaliforniába. Úgyhogy sok minden intézmény is megmaradt utána, ahogy például a szövetkezeti mozgalmak, amelyekről írtak, és amelyek alapvetően az ő gondolatát támasztják alá, hogy fogjunk össze, mi mindnyájan, akik kis termelők vagyunk, és ha megkérdezném önöket, hát megeszem a kalapomat, ha tud valaki olyat mondani, hogy körülbelül hány szövetkezeti tag van ma a világon. Kérem, felkiáltásra mondjon valaki valamit. Mit gondolok a 7 milliárd emberből? Mennyi ember a szövetkezeti tag? Mondjatok már valamit.
2 milliárd.
Milyen okos vagy, tehát ezek az arányok jók, 4 milliárd. Én amikor a szövetkezetek, nem tudom milyen nemzetközi kongresszusnak az anyagában elolvastam, akkor megmondom, hogy nem akartam elhinni. Na de hát a fejlődő világ sokféle pici kis szövetkezési formája is benne van. Csak azért mondom, hogy ezek mind a Schumacher gondolataihoz kapcsolódnak vissza. Most már könnyebb helyzetben vagyok, lassan az előadás vége felé is közelítek. Már előtte olyan sokszor esett a Caritas in Veritatéről, úgyhogy nem is kell olyan nagyon beszéljek erről, mert éppen én magam is, ugye ez mutatja az azonos gondolkodást, én magam is ezt már, ahogy megjelent, rögtön itt ezen a helyen előadtam egy konferencián. 16. Benedek valóban rendkívül fontos dolgokra mutatott rá, amelyek a globalizmus korában korábbi, nagyon okos pápai enciklikákhoz képest, amelyek én tényleg leveszem a kalapomat, nem csak Schumacher, a római főpapok előtt, akik igen okosakat gondoltak már, és nem valósul ebből meg elég azért, azt is tegyük hozzá. Na mindegy, lényeg az, hogy ő nagyon sok mindenre felhívta a figyelmet, például arra, hogy a stakeholder elmélet, ami már nagyon jó lenne, nem csak a részvényessel foglalkozni, hanem a többi érdekelttel is, hát az is egy kicsit csődbe mutatott, mert ugyanis a globalizációban egyértelműen a tőke érdekei jutnak érvényre. Ugye a költségversenyképesség, amiről Józsitól hallottunk, az olyan világosát tesz, mint a 2x2x4, hogy ott kell termettetni, hogy ez ugyanazt olcsón megtermelik. Engem mindig bosszantott, hogy ott ráadásul még társadalombiztosítás se volt, és akkor mondtam, hogy persze, hogy akkor sokkal olcsóbb, hogy öreg kínai ottan már meghal éhen, meg összealszik, és mi meg azt mondjuk, hogy akkor ez egy fair trade. Ha gyerekmunkát már tiltjuk, de azt nem, hogy öregeket alkalmazzanak, akik nincs gondoskodás. És mondtam, hogy erre kéne valamit kitalálni az Európai Uniónak, de hát itt mindenki ült kényelmesen még a helyén, ami nem tört ki akkor még a nagy válság, de azóta a kínaiak is bevezették a társadalombiztosítást. Tehát igaz, hogy alapvetően önkéntes alapon, de az állam is támogatja. Tehát mindenképpen Új mértékben, hogy korábban, mit tudom én fejből mondok, csak számokat, 20 alatti százalékú volt a lefedettsége, most 80%-ra fölment a TB lefedettsége. Tehát ez azt mutatja, hogy na helyes, hát na így is van, hát legyen szíves, és érezze, hogy azért vannak még társadalmi költségek, nem pedig úgy versenyzünk nemzetközileg, hogy ezeket nem veszük figyelembe. A pápa szavaiból én azokat szűrtem le, amikre végül is Tóth József is utalt, hogy nem mondhatjuk, mint annak idején a szociális piacgazdaság, hogy a vállalatnak az a feladata, hogy hatékonyan termeljen, és majd ezt korrigálja az állam. Ha? Mert az államon a multinacionális cégek messze túlnyúlnak, tehát nincs olyan állam, akinek képessége van ezeket megregulázni. Most, hogy akarata van-e, az egy, még egy másik kérdés, azt az akaratot is erősen befolyásolják a politikai erőkön keresztül. Én emlékszem olyan multinacionális cégekre Magyarországon, akik a képviselőválasztásnak képviselőnek beígérték azt, hogy építenek neki egy nagyon szép játszóteret, és csak azt kérik, hogy aztán majd a továbbiakban, mivel éppen a dohányiparban volt érdekelt, tehát majd egy kicsit olyan irányban hasson a parlamentbe, hogy ne szigorú legyen ugye a dohányipari reklámtörvény, ugye? És nem mondhatni, hogy lekorumpálták abba az értelemben, hogy zsebibe tettek egy nokiás dobozt, de mégis úgy táncolt, ahogy a tőke fütyült, ugye? Nem mondhatjuk tehát ma már, hogy most a Laura nővérnek a szorosabban vett területére térjek, nem mondhatjuk azt, hogy van előbb van kommutatív igazságosság, és csak azt követi a disztributív igazságosság, hanem internalizálni kell, ahogy Tóth József is mondta, az üzleti életbe, hogy így mondjam, a nagy lelkűséget. Persze, ahogy itten sütyörögtük az előadás alatt, kedves mellettem ülő szomszédommal, azért ennek van egy kis PR jelentőség, és azért mégis a profit céljából mondjuk azt, hogy nem vagyunk profitorientáltak, de azért mégis ebbe az irányba kell azért elmozdulni. Minden szereplő csak azért tud felelni, amely kompetenciában van. Nekem nagyon tetszett az előadás, az előző kolléginál is a személyéről beszélt, és arról is a József is ezt mondta, hogy tulajdonképpen mi, ahogy a lábunkkal szavazunk, amikor vagy elmegyünk, vagy itthon maradunk, ugyanúgy a forintunkkal, vagy dollárunkkal szavazunk, ha megveszünk valamit, vagy nem veszünk meg. És ezért igenis a felelősség labdája nálunk van. Nagyon érdekes volt, amire felhívtátok a figyelmet az előző előadásokban, hogy hát a nulla inflációjú társadalom, hogy fogyasztónak milyen jó. A kínai import beáramlása fogyasztónak milyen jó. Mondjak hozzá valamit? A kormánynak is milyen jó. Irányadó kamatláb mindjárt lentebb megy. Teljesíti az inflációs célkitűzést, hogy követel tőle ugye a Európai Unió, a Európai Monetáris Hatóságok. Tehát tulajdonképpen a kormány is abba érdekelt, hogy te, mint fogyasztó, jól járjál, és mindig hangsúlyozom, hogy de ember, ennek az országnak egyszerre vagyok termelője és fogyasztója az aktív koromban. Persze, mint fogyasztó, még nyugdíjasan is fogyasztó vagyok. Tehát egyértelműen látják, hogy egy politikai rendszerben miért olyan nagy a nyugdíjasoknak a súlya, és miért a fogyasztói érdek van előbbre, mint a termelői. Pedig minket, nyugdíjasokat a termelők tartanak el. A keresztény társadalmi tanításnak egyik alapja a szubszidiaritás elve, amit az egyén meg tud tenni, azt meg kell tennie, addig nem szabad őt abban igazán segíteni, mert az árt végül is az összhatékonyságnak, aztán, hogy mit tud megtenni a vállalat, a maga hát feladatának a teljesítése, fenntartása mellett, vagyis hogy szolgálatot teljesítsen az emberiségnek, és egyben profitot is termeljen magának, igen. Ahogy látjuk a személynek, hát nem akarom ismét ezeket, mert gyönyörűen elmondták előttem, ez a személyeknek a kötessége, környezetbarát módon viselkedni, önmagát, szellemi potenciáját, humántőkét fejleszteni, államnak kötessége mindezt előmozdítani, környezetbarát gazdaságpolitikát előmozdítani, nem tud csinálni, azt a váltok csinálják, tehát elő kell mozdítani, de hát hogy mennyi pénzt ad ezekre a célokra, azért azzal elő tudja mozdítani, ugye? És hát akkor mi a vállalatnak a kötelezettsége? Hát ezeket már mind jobban hallották másoktól, hogy ezeken ugorhatunk. Azt szeretném az én pénzügyes, mert én alapvetően ugye pénzügyi közgazdász vagyok, és kicsit soviniszta, mert mindig mondom, hogy aki ezért jól, az minden máshoz ért. Aki máshoz ért, és elfeledkezik a pénzekről, az belebukik a vállalkozásába. Azért mondom, hogy ez olyan egy kicsit ilyen elfogultnak tűnő kijelentés, de nagyon tetszett nekem ez a kifejezés, hogy mik is a vállalatok menedzsereikkel egyetemben? A vállalatok a pénz túlélő gépezetei. Ugye, és mindig, amikor befektetünk valamit egy vállalatba, vállalkozásba, az a kérdés, hogy túléli azt a vállalkozást, és visszakapom-e? Ugye? Legalább fog annyit érni, amikor örökül hagyom, ha kihunyok a gyerekemnek, hogy akkor az ér annyit, mert közben tönkre ment a cég, ugye? Hány ilyen van? Esett az árfolyam, mert háttérbe csúszott a cégek ranglistán, stb. De ahogy mondom, nem csak a befektetőinknek vagyunk felelősek, hanem a stakeholdereknek, az egyebeknek, mindenkinek, aki velem kapcsolatban áll, akik itt netán, bár ilyet nem hiszem, hogy volna, mert ma már annyira világos, hogy kik is a stakeholderek, mindenki, akivel kapcsolatban áll a cég, hiszen mindenki, aki vesz a termékét, érdekelt, hogy a cég fennmaradjon és jót vegyen. Biztos hallottak erről már. A bank érdekelt abban, hogy te jól termeljél, mert hiszen te úgy tudod csak visszafizetni neki a hitelt. A részvényes természetesen érdekelt, mert hiszen csak úgy kap osztalékot, vagy marad érték a pénze. Az állam érdekelt, hogy jót termeljél, mert csak akkor tudsz neki adni adót, járulékot, stb. A nyugdíjbiztosító abban érdekelt, hogy te jól működjél. Tehát egy vállalatnak sok fele kell tudni eleget tennie, és ezen belül egy speciális kérdés, és ezzel fogom most már tényleg befejezni, a foglalkoztatás kérdése. Azt mondhatom, hogy igen, manapság inkább az a probléma, hogy az emberek hogy legyenek foglalkoztatva, mert manapság egész Európában, különösen az ifjúsági munkanélküliség nagy Magyarországon is, ezért Magyarországról el is mennek. Képzett emberek el tudnak helyezkedni, megnéztem a statisztikákat, a 8 osztály alattiaknál 50%-os a munkanélküliség, a gimnáziumi, tehát a középszintű végzettségűeknél 10%-os, és a egyetemre végzetteknél végül is 2%-os csak. Tehát tulajdonképpen azok találnak munkát, ez világosan mutatja, hogy képzett emberre van szükség, képzetlen ember nincs, viszont a képzés drága. Na és akkor mi van akkor, hogyha ezek az emberek, akik a humán tőkébe befektettek a szüleik általában, de mondjuk aki felvesz diákhitelt már maga is, befektettek a humán tőkébe, aztán elmegyek és kint hasznosítom. A kormányunk most pozitívan próbálja eladni ezt a negatív jelenséget. Azt mondja, hogy hát milyen sok pénzt küldenek haza. Ugye? Nagyon jó a családjuknak, persze meg a Nemzeti Banknak sem devizát küldenek, csak éppen a nagy rendszereknek nem jó, mert oda meg nem megy egy fityink se. Még a fogyasztási adó se nagyon, hát ha itthon a családtak fogyaszt be, akkor igen, de ő ott kint fogyaszt, ott fizet jövedelemadót, ott fizet járulékot. Igaz, hogy felelősség is az övé lesz, de azt szeretném mondani, hogy a nagy rendszerek itthon meg szépen össze fognak emiatt omlani. Nem várható el egy vállalattól, hogy egyrészt, hogy fölösleges munkaerőt alkalmazzon, másrészt hallottuk a Józsitól éppen, hogy nem lehet a minimál béreket úgy emelni, meg közben tönkre megy mindenki. Arra azért lehet törekedni, hogy lehetőleg, ha korszerű termelés lehetséges, akkor emberfoglalkoztatásával csinálja, és úgy racionalizáljon, ha racionalizál is. Azt hiszem, Laura nővére együtt voltunk egy konferencián, a Michelin beszélt arról, hogy felelős magatartása, hogy próbálja leépített embereket és azért megélhetési lehetőséghez juttatni. A lényeg az, hogy mindenképpen el kell gondolkoznunk azon, hogy az embereknek az egész életpályájára való tervezésre személyesen is van felelőssége, és az államának is, tehát a kormányának, vagyis a társadalom központi szerveinek is van felelőssége. Nem arra gondolok, mint a kínai időkben volt, hogy akkor élete végéig alkalmazzák, mert ha már egyszer nem bír dolgozni, meg már szeretné is talán mással foglalkozni, például a legszebb Rembrandt kiállítással itt a Szépművészetében, vagy mit tudom én. Tehát tiszteltel mondom, nem erre gondolunk, de arra igen, hogy a vállalat lehetőleg például gondoljon erre előre. És mondok erre egy példát, hogy nem a levegőbe beszélek, és kicsit gyakorlatilag, hogy amikor juttatásokat lehet adni, és az állam van, amit megtámogat, például a nyugdíj alapba való befizetés, önkéntes nyugdíjpénztárba való befizetést, akkor egy vállalatvezető próbálja meg arra gondolni, hogy ha szavaznának a emberek, ugye arra szavaznának, hogy KP-t ide nekem most, amit most tudok elfogyasztani. De akkor legyen annyi bölcsesség a vállalatban, hogy azt mondja, hogy de én arra is gondolok, hogy neked majd milyen nehéz lesz akkor, amikor majd nyugdíjas leszel. Az egyéni felelősségvás szintjénél az államról a vállalaton keresztül emeltünk az egyénre, az elvezet oda, hogy ha mi nem vállaljuk a legfontosabb befektetést, a gyermekekbe való befektetést, akkor nem lesz kinek termelnünk, kinek adjuk el a Barbie babákat, szoktam mondani. Tehát a cégnek a problémák, mondom. Tehát az, hogy nem lesznek igazán vevőink, és ezért nagyon fontos lenne ebből a piaci, gazdasági szempontból, és nem csak azért, mert a magyar nemzet elfogy, és nem sokára 7 millióan leszünk, hanem egyszerűen, és pedig ilyenek leszünk, ilyenek a statisztika adatok, mondom, tengerjét tudnék belőle sorolni. Csak hát ugye itt ez elgondolkodtatóvá teszi, hogy a gyerekekbe beruházunk, az olyan, mintha fizetnénk egy járulékot, egy jugendrentét fizetnénk, ugye egy fiúságnak való befektetési járulékot fizetnénk, és a nyugdíjjárulékot is fizetünk, és akkor a nyugdíjban miért csak azt ismerik el, amit KP-ba tettünk be, és amit nem természetbe teljesítettünk, azt miért nem ismerik el? Ez az én javaslatom, mi javaslatunk Botos Józsival, aki az én életem párja. Szeretném mondani, hogy aki itt van, aki hallja, adja át. Vigyék tovább, kérem ezt a gondolatot, hogy a gyerekbe való befektetés, az egy kölcsönadás. Neki kölcsönadok, hogy majd eltartson engem, mint ahogy amikor a szüleimnek a nyugdíjára megy az a pénz, amit én most befizettem. Ez a három kenyér legendája. Egyet az indiai ember a feleségével maga megeszik, egyet kölcsönad a gyerekeinek, és egyet a szüleinek törlesz. Ezt a szemléletmódot, ezt a fenntartható szemléletmódot nekünk is át kell vennünk, és tudomásul vennünk, hogy ezeket szabályozásilag, és állami gazdaságpolitikával is, intézkedésekkel, tehát hogy így mondjam, alulról, fölülről összetalálkozva meg kell valósítani, mert a piac nem tud mindent megoldani. A piac jó szolga, rossz úr, és még rosszabb vallás. Köszönöm a figyelmüket.
Botos Katalin a Fenntarthatóságról felelősen című konferencián elhangzott előadását hallották.